Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk híreiből. A Zsoltár Isten szava, amivel beszélgetünk vele. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Online ülésezett a hatfős bíborosi tanács Ferenc pápával. A vatikáni reform már zajlik. Folytatódnak a kezdeményezések a boldoggá avatott Carlo Acutishoz kapcsolódóan. Ukrajnai görög katolikus püspök. A kiengesztelődésnek az igazságtól kell elindulnia. A svájci püspökök elítélik, hogy 3 egyházi műsort megszüntet a köztévé.
A Zsoltár Isten szava, amivel beszélgetünk vele. Ferenc pápa szerdai katekézise. A Zsoltárok imádsága címmel tartotta meg Ferenc pápa szerda délelőtt, az imádságról megkezdett már 10. katekézisét, ezúttal is a 6. Pál aulában. Isten szavaként a 13. Zsoltárból olvastak fel. Meddig feledkezel meg rólam, Uram? Mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a fájdalom, és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik még rajtam az ellenség? Hiszen irgalmasságodban bizakodtam, Uram. Segítséged legyen öröme szívemnek, hogy énekeljek az Úrnak, aki jót tett velem. A Bibliát olvasva folyamatosan különféle típusú imádságokba botlunk. Ám van egy könyv, amely csak imádságokból áll, ami hazája, otthona, gyakorló terme megszámlálhatatlan sok imádkozó embernek. A Zsoltárok könyvéről van szó. Kezdte beszédét Ferenc pápa. A bölcsességi könyvek közé tartozik, mert imádkozni tanít, az Istennel folytatott párbeszéd tapasztalatán keresztül. A 150 Zsoltárban megtaláljuk az összes emberi érzést, mint az öröm, a fájdalom, a kétség, a reménység, a keserűség. A pápa utalt a katekizmusra. A Zsoltár tükrözheti egy régi esemény képét, de annyira józan, hogy őszintén imádkozhatja minden idők minden rendű és rangú embere. A Zsoltárok olvasása megtanít bennünket az imádság nyelvezetére, amelyet Isten Dávid király és más imádkozók révén ad nekünk, hogy dicsérjük az Istent, hogy hálát adjunk neki, és könyörgéssel forduljunk hozzá örömben és fájdalomban. Összefoglalóan a Zsoltárok Isten szava, amivel beszélgetünk vele. A katekézis további részében Ferenc pápa a Zsoltárok világának 3 fő témáját érintette, amelyek a kérdés, a könnyes kiáltás és a meghallgató válasz. A Zsoltárokban megszólaló emberek soha nem elvont éteri lények, így a Zsoltárok nem íróasztalnál születtek, hanem sokszor drámai fohászok, amelyek élő emberi tapasztalatból származnak. Imádkozásukhoz elég annak lenni, amíg vagyunk. Nem kell hozzá kisminkelni magunkat.
Nei salmi sentiamo le voci di oranti in carne e ossa.
A Zsoltárokban csontból és bőrből való emberek imádkoznak problémáikkal, fáradozásaikkal, bizonytalanságaikkal. A Zsoltáros nem tiltakozik különösképpen a szenvedés ellen, mert tudja, hogy az élethez tartozik. Ám a Zsoltárokban a szenvedés kérdéssé alakul át. A Zsoltárok számos kérdése közt van egy állandóan visszatérő, amit a katekézis elején felolvastak. Meddig még, Uram? Meddig még? Emlékeztetett a pápa. A Zsoltárok megtanítanak arra, hogy ne szokjunk hozzá a fájdalomhoz, és hogy az élet nincs megváltva, amíg nem nyert gyógyulást. Az ember, noha csak egy lehellet, mégis értékes az Isten szemében, éppen ezért van értelme kiáltani. A Szentlélek szítja bennünk ezt az öntudatot, hogy az Isten értékesnek tart minket. A zsoltárok az emberi élet ezernyi kiáltásáról tanúskodnak, a fájdalom, a betegség, a gyűlölet, a háború, az üldöztetés meg annyi helyzetében, egészen a halál legfőbb botrányáig menően. A zsoltáros Isten közbeavatkozását kéri, amikor az összes emberi erőfeszítés hiába valónak bizonyul. Az imádság ezért önmagában az üdvösség útja, annak kezdete. Ezen a világon mindenki szenved, a hívő is, a nem hívő is, egyaránt. Ám a Zsoltár könyvben a fájdalom kapcsolattá lesz. A kiáltás meghallgató fület keres. Fájdalmainak könnyei nem általánosságok, hanem konkrétan az én könnyeim, az én fájdalmam. Ferenc pápa megemlítette, hogy az aulába érkezésekor találkozott a közelmúltban meggyilkolt fiatal komói papnak a szüleivel, akik saját könnyeiket a szegények segítése közben meggyilkolt gyermekükért hullatják. Az Isten számára minden emberi fájdalom szent, ahogy az 56. Zsoltár mondja, feljegyezted, Uram, szenvedésem útját, összegyűjtötte tömlőidben könnyeimet.
Nei salmi il credente trova una risposta, egli sa che se anche tutte le porte umane fossero sbrangiate, la porta di Dio è aperta.
A zsoltárokban a hívő ember könnyes kiáltása válaszra talál, mert az Isten meghallgatja az embert, mindahányszor kopogtat az ajtaján. A problémák nem mindig oldódnak meg, de a hívő ember mégsem csalódik. Sokszor elég azt tudni, hogy az Isten meghallja a könyörgésemet, és így a fájdalom elviselhetőbbé válik. A legnagyobb nehézség az elhagyatottságban szenvedés, de az imádság épp ettől ment meg. Megtörténhet, akár többször is, hogy nem értjük az Isten szándékait, de kiáltásaink felszállnak őhozzá, akinek atyai szíve van, és együtt sír minden szenvedő gyermekével. Ilyenkor gondoljunk Jézus sírására, Jeruzsálemért, és Lázár barátjáért a sírjánál, ajánlotta a pápa. Isten sírt, és Isten sír most is értem, mert ahogy egy lelki író mondta, ezért lett emberré. Ha azonban kapcsolatban maradunk vele, az élet, még ha meg is próbál szenvedéssel, föltárja nekünk a javak nagy táblatát, és az ember elindul a beteljesedés felé. Bátorság, menjünk előre az imádsággal, mert Jézus mindig mellettünk van, fejezte be katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Online ülésezett a hatfős bíborosi tanács Ferenc pápával. A vatikáni reform már zajlik. A pápa és a C6-nak nevezett bíborosi testület ezúttal internetes összeköttetésben tárgyalta meg az új apostoli konstitúció soron következő lépéseit. A változások már elkezdődtek egyes adminisztrációs és gazdasági kérdésekben, állapította meg a pápa. 8 hónap után a világháló segítségével újra összeült Ferenc pápa bíborosi tanácsadó testülete, hogy folytassák a pásztorbónuszt felváltó új apostoli konstitúció kidolgozását. Kedden délután 4 órától a járvány miatt online tartották meg a találkozót. A vatikáni sajtónyilatkozat arról tájékoztat, hogy a nyári hónapok idején interneten keresztül folytatták a dokumentum szövegének kidolgozását, melynek naprakész vázlatát bemutatták a Szentatyának. A bevett gyakorlat szerint most az illetékes vatikáni dikasztériumok tanulmányozzák a szöveget. A keddi találkozót azért hívták össze, hogy számba vegyék az elvégzett munkát, illetve tanulmányozzák, miként lehet támogatni az új konstitúció alkalmazását, amint az életbe lép. Ferenc pápa, aki a Szent Márta házból kapcsolódott be a találkozóba, megállapította: a reform már zajlik bizonyos adminisztratív és gazdasági kérdésekben is. Az ülésen részt vettek Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Jean-Patrick O'Malley és Oswald Gracias bíborosok, illetve a Vatikánból az államtitkár Pietro Parolin és Giuseppe Bertello bíborosok, továbbá a tanács 2 titkára, Marcello Semeraro és Marco Mellino püspökök. A szentszéki sajtónyilatkozat szerint az előzetes programnak megfelelően decemberre tűzték ki a következő találkozót, melyet szintén online fognak megtartani a vírushelyzet miatt. Folytatódnak a kezdeményezések a boldoggá avatott Carlo Acutishoz kapcsolódóan. Szombaton emelték az oltár dicsőségére Szent Ferenc városában, a 15 éves korában életszentség hírében elhunyt fiatalembert, akinek sorsa és az eukarisztiához való kötődése emberek millióinak lelkét érintette meg. Égi születésnapján, október 12-én emlékezik rá az egyház. A kegyelem és az ünnep légköre érzékelhető az umbriai városban, amióta szombaton boldoggá avatták Carlo Acutist, akit a pápa az oltári szentség szerelmesének nevezett. Nem elégedett meg egy kényelmes mozdulatlansággal, hanem megragadta korának szükségleteit, mert a leggyengébbekben Krisztus arcát látta. Tanúságtétele jelezze a mai fiatalok számára, hogy az igazi boldogság azáltal érhető el, ha Isten tesszük az első helyre, és szolgáljuk őt testvéreinkben, különösen a legutolsókban, mondta Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Umbriában különböző kezdeményezésekkel mélyítik el Carlo rövid, de annál inkább rendkívüli életét, melyet áthatott a Jézussal való barátság, a Mária iránti szeretet és a szegények felkarolása. A földi maradványait őrző, Szent Ferenc ruhái levetéséről nevezett Szűz Mária templomban találkozót tartottak. Betegség és oltári szentség, amikor a szenvedés világossággá válik címmel. Carlo 2006-ban hunyt el egy rendkívül gyors lefolyású leukémia következtében. Hogyan képes a keresztényi módon megélt szenvedés világossággá válni? A fiú nem rejtette véka alá félelmét, és azt, hogy mennyire meglepte, ami történt vele, de rájött, hogy ez a megfelelő alkalom, hogy felajánlja szenvedését a pápáért és az egyházért. Bevezető felszólalásában Domenico Sorrentino püspök rámutatott a boldog Carlo és Szent Ferenc közötti párhuzamra. Carlo Cirotto, a Perugiai Egyetem sejtbiológia tanára, az eukarisztikus csodák a tudomány fényében címmel adott elő. Megindító tanúságtételek hangzottak el az orvosok részéről, akik Carlót ápolták élete utolsó szakaszában, mint ahogy Don Sandro Villa kórház lelkésztől is, aki feladta neki az utolsó kenetet. Este 6 órakor pedig Renato Boccardo érsek, az umbriai püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét a templomban. Szombaton a pápa képviseletében római helynöke Agostino Vallini bíboros mutatta be a boldoggá avatási szertartást. Szent beszédében kiemelte, hogy Carlo személyes, bensőséges, mély kapcsolatban állt Jézussal. Egy átlagos mai fiatal volt, aki azonban rendkívüli példát hagyott itt nekünk. Szerette és ismerte az internetet, amit arra használt, hogy az evangéliumot, a szépet és a jót terjessze. Megvolt benne a képesség, hogy Istenhez vonzza az embereket személyes tanúságtételén keresztül. Az eukarisztiából merítette erejét, mely az Istennel való kapcsolat csúcspontja. Ima és küldetés. Ez volt hősies hitének két alappillére, melynek segítségével rövidre szabott földi élete minden pillanatában, főleg szenvedésében Istenre bízta magát. Domenico Sorrentino, Assisi püspöke a boldogávatási szertartás végén kihirdette, hogy Carlo Acutis emlékére étkezdét nyitnak a szegények számára, valamint minden évben támogatnak egy-egy projektet a harmadik világban, amelynek keretében segítséget nyújtanak a szolidáris gazdaság feltételeinek megteremtéséhez.
Ukrajnai görög katolikus püspök, a kiengesztelődésnek az igazságtól kell elindulnia. Az ukrajnai görög katolikus egyház püspöki szinódusának titkára a Vatikáni Rádiónak adott interjújában az országban több mint 6 éve dúló konfliktus kapcsán rámutatott, hogy a béke felé vezető utat a Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek enciklika fényében is kell értelmezni. Bogdan Zurák püspök az interjúban kiemelte. Az Ukrajnában jelenlévő politikai feszültségek és a munkanélküliség arra kényszerít sok ukránt, hogy elhagyja országát. A munkalehetőségek hiánya arra kényszeríti a fiatalokat, hogy feladják álmaikat és a megfelelő képzés megszerzését. Ezekkel a témákkal foglalkozik Ferenc pápa legújabb enciklikájában. Az Ukrajnát sújtó nehézségek ellenére a görög katolikus egyház felkínálja az egyetemes egyháznak tanúságtételét a testvériségről és a társadalmi barátságról. Egyházunkban nagy múltra tekint vissza a szociális segítségnyújtás, amelynek gyökerei a múlt században találhatók, amikor Andrej Septicki metropolita számos kezdeményezést indított útjára a közvélemény érzékenyítésére, a szegények, a betegek, a peremre szorultak iránt, továbbá a nők és a gyermekek oktatása érdekében. Kiváltképpen Ukrajna függetlenné válása idején tudtuk gyakorlatba ültetni az egyház társadalmi tanítását, többször is felemelve hangunkat az elnyomott emberiség védelmében, fogalmazott a görög katolikus püspök. A papok komoly elkötelezettséget vállaltak a forradalom idején, mindig biztosították a lelki gondozást, a katonai lelkészek pedig hősiesen álltak a katonák és a civil lakosság oldalán a háborús területeken. Az ukrajnai Karitász az egyik legnagyobb humanitárius szervezet az egész országban, mutatott rá Bogdan Zurák püspök. A plébánia hálózatunknak köszönhetően befogadjuk az országon belüli menekülteket és kitelepítetteket, akik ma már 1,5 milliónál is többen vannak. Az emberek segítőkészsége és nagy lelkűsége igazán csodálatra méltó. Gondoljunk csak az Olaszországban dolgozó betegápolókra. A mindennapokban segítik az olasz családokat, de lelki támaszt is biztosítanak számukra, zárta interjúját Bogdan Zurák, az ukrajnai görög katolikus egyház püspöki szinódusának titkára. A svájci püspökök elítélik, hogy 3 egyházi műsort megszüntet a köztévé. Jövő nyártól kezdve 3 vallási műsor már nem kerül többé adásba Svájc német nyelvű rádiójában és televíziójában. A bejelentés megdöbbenést keltett a katolikus közösségben. A 3 vallási műsor felszámolásának hírét az elmúlt napokban jelentette be a Helvét közszolgálati média vezetése. Sajtóközleményükben arra hivatkoztak, hogy a vírusjárvány, a karantén és a megnövekedett digitális érdeklődés miatt kialakult válság következtében még inkább visszaestek a reklámbevételek. Ezért a svájci német nyelvű televíziónak és rádiónak további költségmegtakarítási és átalakítási intézkedésekre van szüksége azt követően, hogy már 2018-ban és 2020-ban is sor került ilyen lépésekre. A költségcsökkentés következtében 250 főállású munkahely is megszűnik a jelenlegi 5500 közül a média intézménynél. Elendő Rémi püspök, a Svájci Püspöki Konferencia Kommunikációs Bizottságának elnöke és a Svájci Római Katolikus Központi Konferencia, valamint a Konföderáció kantonjainak egyházi társulatai és szervezetei meglepetésüknek és csalódottságuknak adtak hangot a döntés kapcsán. Azt kérik, hogy állítsák vissza a felszámolt egyházi műsorokat. A svájci német nyelvű televízió és rádió küldetésének része, hogy hírt adjon az egyháznak és a vallási közösségeknek a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásáról. A hit kérdései sok ember számára fontosak, jelentette ki Renata Assals-Téger, a Római Katolikus Központi Konferencia elnöke, a Helvét Katolikus Hírügynökségnek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.